Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Társadalmi Tanítás kompendiuma szerint nem feledkezhetünk meg arról, hogy a munka jelenti az ember családi létezésének alapját, amelyből a mi világunkban a nőknek is ki kell venniük anyai küldetésükkel összhangban a részüket, mégpedig úgy, hogy jogi és javadalmazási hátrányoktól mentesen kapcsolódjanak be a társadalmi termelés folyamatába. Ugyanakkor a kompendium szót emel a világban ma is búrjánzó gyermekmunka, a bevándorlókat és vendégmunkásokat sújtó diszkrimináció minden formája ellen, és követeli a paraszti, földműves munka a modern civilizációkban megtépázott becsületének helyreállítását. A továbbiakban a munkát végző ember természetes jogainak biztosításával folytatódik a kompendium eszmefuttatása. Az emberi munkatevékenységhez fűződő legalapvetőbb és legfontosabb jog a méltányos munkabérhez való jog, hiszen az igazságos bér a munka jogos gyümölcse, az emberi létfenntartás, a szükséges javakhoz való hozzájutás alapvető eszköze. Éppen ezért örökérvényű elv, hogy a munkát úgy kell megfizetni, hogy az ember anyagi, társadalmi, kulturális és lelki szempontból egyaránt méltó életet biztosíthasson önmagának és övéinek, figyelembe véve kinek-kinek a munkakörét és a teljesítményét, valamint a vállalat helyzetét és a közjót. Természetesen az elégséges, szükséges és méltányos munkabér mértékét a térben és időben konkrét körülmények és az adott társadalom egészének állapota szabja meg, a társadalom politikának azonban ezek figyelembevételével gondoskodnia kell a javak és a haszon megfelelő elosztásáról vagy újraelosztásáról, a gazdasági igazság elvének biztosításáról. Ám közismert, hogy ezeknek a világos és szép elveknek a dacára a méltányos és szükséges bér biztosításának elve gyakran sérül szerte a világban, ami védekezésre, jogai oltalmazására hatalmazza fel a munkát végző embert. Ennek a munka önvédelmi harcának legfontosabb és leglátványosabb formája a sztrájk. A társadalmi tanítás elismeri a sztrájk törvényes voltát, ha elkerülhetetlen, sőt szükséges eszközt jelent egy méltányos cél eléréséhez, és ha a konfliktus megszüntetésének minden más módja hatástalannak bizonyul. Ebben az összefüggésben II. János Pál pápa korábbi körlebeleinek szenvedélyes szavait idézve, a kompendium kiáll a szakszervezeti és munkás érdekvédelmi szervezetek mellett, hangsúlyozva azok meghatározó szerepét az érdekvédő és követelő funkciókon túl a gazdasági élet igazságos rendjének megszervezésében, a szolidaritás új formáinak megteremtésében. A modern globális világgazdaságban a tőkekoncentráció még soha nem látott mértéke, és a káprázatos műszaki fejlődés körülményei között ez az új típusú szolidaritás annyit jelent, hogy folyamatosan rá kell kérdeznünk a munka alanyára és az ő életkörülményeire, ezért a munkát végző emberek szolidaritásának és a munkát végző emberekkel a való szolidaritásnak mindig új meg új mozgalmaira van szükség. Ezek támogatása pedig nem szűnő erkölcsi feladatai és kötelessége az ember mellett elkötelezett egyháznak, a teljes hívő közösségnek. A munkafejezet záró részében a kompendium azokkal az új jelenségekkel próbál szembenézni, amelyek a társadalmi tanítás számára is komoly kihívást jelentenek. Így a jelenben jól megfigyelhető az emberi munka térbeli kötöttségek alóli felszabadulása, a termelés, az árak és az emberek világméretű mobilitása, a termelés fizikai folyamatának a nagyobb hatékonyság érdekében való széttördelése, amely fokozottan veszélyezteti a munkafolyamatok szervesettségét, a munkát végző ember számára is nyilvánvaló kreativitást, alkotó természetet, a munka örömét és hasznosságának napi élményét. A specializálódás mellett megfigyelhető az is, hogy a munkaerő, a munkaképesség jelentősége a szakmai ismeretek, a szaktudás rovására csökken. Néha már drámaian válik ketté a mechanikus, rabszolgai munkavégzés a munkás alkotó tevékenységként felfogott folyamatától. Figyelembe kell venni azt is, hogy legalábbis a Föld élenjáró régióiban az ipari típusú civilizáció helyét fokozatosan a szolgáltatásokra és a műszaki innovációra alapozott tevékenységformák veszik át, ami fokozott alkalmazkodást kíván a munka a munkás részéről is. Ez a helyzet újszerű reagálást kíván nem pusztán a munka világának szereplőitől, de az egyháztól is, amelynek feladata, hogy a megváltozott körülmények között is meg tudja mutatni a hiteles, átfogó, szolidáris fejlődés lehetőségeit, a munka szubjektív oldalának oltalmazásához szükséges teendőket és eszközöket. Mindezt röviden úgy is összefoglalhatjuk, hogy az egyház hozzájárulása a munka mai világának emberibbé formálásához nem lehet más, mint a szolidaritás globalizációjának sürgetése, hiszen csak ezen a módon óvható meg a jövőben is a munkát végző ember személyi méltósága. Ilyen körülmények között alapvető jelentőségű a társadalom teológia számára is új irányt szabó feladat annak tudatosítása, hogy nem szabad megengedni, hogy a munka globalizációjának negatívumai megsemmisítsék a mindenki előtt nyitva álló lehetőséget arra, hogy a munka humanizmusa, a munka világának szolidaritása immár világméretekben fejlődjön ki, hogy így a világ térségeiben az egymással kapcsolatban álló hasonló körülmények között dolgozó emberek egyre jobban megértsék hivatásuk egységes és szolidáris természetét. Folytassuk ezek után a dokumentum következő, a gazdasági élet kérdéseit elemző fejezetének áttekintésével. Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, kezdjük egy figyelmeztetéssel. Az egyház társadalmi tanítása az erkölcsteológia részterülete lévén, amikor a gazdasági élet világáról véleményt formál, semmiképpen sem tekinthető a laikus közgazdasági elméletekkel, gazdaságpolitikai teóriákkal összemérhető szakmai előterjesztésnek. Ezért hiába kérnünk számon rajta, amint azt a gazdasági élet irányítói vagy a média gyakran megteszi, a szűk értelemben vett gazdaság elméleti szakszerűséget, és azt sem várhatjuk el, hogy a piac, a termelés vagy a gazdasági világrend vonatkozásában olyan előterjesztéseket tegyen, amelyek valamilyen alternatív gazdaságpolitikai rendszert körvonalaznak. A gazdaság világát érintő etikai követelmények megfogalmazásán nem terjed túl az egyház tanító illetékessége, hogy az általa előterjesztetteknek a gazdasági élet gyakorlatában való átültetése szakemberekre, egyebek között katolikus elkötelezettségű közgazdászokra váró feladat egészen világos. Mindezt azért kell előre bocsátanunk, mert az elmúlt évszázad során ezen a területen érte a legtöbb vád a tanítóhivatali dokumentumokat, hogy illetéktelenül és szakszerűtlenül szólnak hozzá gazdasági témákhoz, és nem törődnek a gazdaság működéséből adódó realitásokkal. Az alábbiakban tehát nem valamiféle gazdasági utópiaként vagy elvont követelményrendszerként, hanem a gazdaságot megalapozó és irányító morális követelmények megfogalmazásaként kell szemlélnünk ezt a tanítást. A gazdasági élet elemzésének bibliai kiinduló pontja a gazdaság és a gazdaság szemmel látható, már az ószövetségi szent írók által felismert összefüggése. A gazdasági tevékenység, mint az anyagi javakkal való sáfárkodás és azok gyarapításának természetes módja a bibliai szemlélet szerint alapvetően megfelel a teremtő akaratának, és csak akkor tekinthető visszásnak, ha belőle a gazdaság másokat szegénységbe tanító mohó öncélúságának gazdagsága származik. A gazdagság akkor tölti be az embert szolgáló feladatát, ha arra irányul, hogy javakat termeljen másoknak és az egész társadalom számára. Valójában tehát a gazdasági élet legáltalánosabb célja sem más, mint a gazdagság lehetőség szerinti általánossá tétele, az ember rendelkezésére álló szükséges javak bőségének előteremtése, amiből az is következik, hogy a gazdálkodás révén előálló gazdagság azért van, hogy azt másokkal is megosszák, hiszen a javak, amelyek egyesek kezében felhalmozódnak, és a gazdaság működésének forrását jelentik, mindig megőrzik egyetemes rendeltetésüket. Nevezetesen azt, hogy a közjavának szolgálatában kell működniük. Ez világosan utal arra, hogy a keresztény szemlélet szerint az erkölcs és a gazdaság közötti viszony szükségszerű és lényegi, a gazdasági aktivitás és az erkölcsi magatartás a legmélyebben áthatja egymást. Így a gazdasági rend elemi normája sem lehet más, mint az emberi személy méltóságának szolgálata és feltétel nélküli tiszteletben tartása, mivel a gazdaság célja nem magában a gazdaságban, hanem annak emberi és társadalmi rendeltetésében van. A gazdasági élet erkölcsi tartalma az, amely összekapcsolja a gazdasági hatékonyságot és az emberiség szolidáris fejlődését, jól lehet ezek egymástól különböző, alternatív, ám ugyanakkor egymástól elválaszthatatlan célok. Így az erkölcsi szemlélet, mint a gazdasági élet konstitutív eleme nem áll szemben azzal, és nem is semleges. Ha az igazságosság és a szolidaritás vezérli, akkor a társadalmi hatékonyság fontos összetevője lesz. Igaz az is, hogy a javak előállításának tevékenységét hatékonyan ellátni kötelesség, ami a társadalmi munkagazdasági rendszerként való megszervezését írja elő, mely növekedési pályát biztosít az ember termelő tevékenységének, de ennek is vannak morális korlátai, mert elfogadhatatlan az a gazdasági növekedés, amely az emberek, egész népek, társadalmi csoportok vesztesége árán jön létre, szegénységre és leszakadásra ítélve azokat. Tehát a gazdasági rendszer akkor működik megfelelően, ha egyszerre képes a javak mennyiségének növelésére és a javak mind egyenletesebb elosztására, minden ember és nép számára való biztosítására. Úgy is mondhatjuk, a gazdaság egyenlőtlen fejlődése nem valódi fejlődés. A szegénység és az alulfejlettség felszámolásának elsőbsége van a korlátlan, ám egyenlőtlen növekedés minden formájával szemben. Így kimondhatjuk, hogy a gazdaság tárgya a gazdagság megteremtése és progresszív, mind mennyiségi, mind minőségi növelése. Ez erkölcsileg helyén való, ha az emberek és a társadalom egyetemes és szolidáris fejlődésére irányul, amelyben élnek és dolgoznak. A modern gazdaság viszonyai között ezt a célt az a gazdasági forma képes a legmegfelelőbben biztosítani, amelyet tőkés gazdaságnak vagy szabad piacgazdaságnak neveznek. A kompendium szerint, ha a kapitalizmus olyan gazdasági rendszert jelent, amely elismeri a vállalkozás, a piac a magántulajdon felhasználásával és ebből következően a termelő eszközök felhasználásával járó felelősség, valamint a szabad emberi kezdeményezés alapvető és pozitív szerepét a gazdasági életben, akkor ez természetesen pozitív dolog. Ám ha, mint az ma a gyakorlatban van, a gazdasági szabadság öncélúvá, az emberi szabadsággal ellentétes irányúvá fordul, és öntörvényűséget igényel magának, akkor az egyháznak szembe kell fordulnia az így létrejövő gazdasági rend erkölcsi visszásságaival. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.